Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 11-től a 32. tartója versetből.
Mondta pedig, egy embernek van a két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának. Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozzá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat megeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem állt valami. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellen. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesélt rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsófolgatá őt. És mondta néki a fia, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. És előhozzának ízott túlkot, vágjátok le, és együnk, és vígatjuk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vígatni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala. És mikor hazajövén, közelgett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozzá, mi dolog az. Azt pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudva, és nem akar a bemutatni. Az ő atya annak okáért különvén kérlené őt. Ő pedig felelvén, mondta atyának. Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígatja. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is felébresztettél, elindítottál színed előjárulni. Köszönjük, hogy megadhatjuk a veled tölthető időt és a téged megillető helyet, hogy erősödjünk, erősödjön kapcsolatunk, hogy jobban megismerjünk, szerethessünk és szolgáljunk téged. Köszönjük, hogy tőled tanulhattunk imádkozni. Köszönjük, hogy Krisztus által atyáknak szólíthatunk. Gyermeki félelemmel, teljes bizalommal, alázattal és megbecsüléssel tekintünk rád, látjuk kicsiny voltunkat előtted, akik hittel kérhetünk, és kegyelemből mindent megkaphatunk tőled. Atyánk, hálás a szívünk, mert gyermekeidnek tekintesz. Megértő vagy velünk, türelmesen vársz ránk, és örülsz mindenkinek, aki téged keres először, vagy hosszú idő után újból. Mindenható atyánk vagy, úgy gondoskodsz minden szükségletünkről. Mennyei atyánk vagy, aki élsz és uralkodsz a mennyben. Bárhol is élünk, hozzánk közel vagy, közöttünk, bennünk munkálkodsz, szentelked által. Nehéz helyzetekben, reménytelenségben is tudjuk, hisszük és érezzük, hogy te velünk vagy, és nem feledkezel meg rólunk. Kiváltságos kegyelmedért hálával tartozunk neked. Önmegvalósításunk útján a tékozló fiú helyzetébe kerülhetünk. Távol tőled, s majd megvalljuk magunknak megszégyenülve, és neked is, atyánk, hogy visszavágyunk a te utadra, megbocsátásodra. Bocsásd meg vétkeinket, tisztíts meg bűneinktől, és fogadj vissza minket kegyelmesen. Köszönjük, atyánk, az ajándékaidat, hogy mindened a miénk. Bárcsak mi is oda tudnánk adni nem csak a testünket, hanem a szívünket, lelkünket is egyben. Segíts, atyánk, hogy örömmel tudjunk hűek maradni kincseidhez, hogy jól gazdálkodhassunk velük, és minél több embernek jusson belőlük. Taníts, atyánk, rendszeres, álhatatos imádkozásra, hogy feladatunkat betölthessük, a felkínált kegyelmeddel élhessünk. Őszinte szívvel, Jézusért kérünk.
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. vers első feléből. Ti ezért így imádkoztatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki az közületek, aki ismeri Rembrandtnak a Tékozó fiú hazatérése című festményét. Mielőtt életé végéhez már egészen közel megfestette volna a művész ezt a képet, éveken át tanulmányozta a példázatot, amit az imént felolvastunk, és több vázlatot is készített ehhez a képhez, míg végül megszületett a végső alkotás. A példázatnak három olyan szereplője van, aki megszólal, és vannak még olyan szereplői is, akik szavak nélkül vannak jelen, a szolgák. A festményen is ezek a szereplők vannak jelen. Egy idős ak férfi meggyötört arccal, de mégis a meggyötört arcon keresztül sugárzó örömmel. Van egy szakadozott, foszladozó ruhában lévő gyermek, aki összeroskadva térdel az atya előtt, és az atyának a két keze ott van a hátán, a vállán. Mellette talán szolgák vannak, és a háttérben pedig ott van az idősebb testvér, aki szúros tekintettel és összeszorított ajkakkal figyeli azt, hogy mi is történik az előtérben. A kép számomra legkifejezőbb része az atyai kéz. Nem tudom, hogy figyeltétek ezen a festményen az atyai kezek. Rembrandt ugyanis úgy készítette el ezt a képet, úgy festette meg, hogy az apának a bal keze egy markáns és erős férfi kéz. A jobb kéz pedig egy női kéz a festményem, amely szeretettel öleli magához a gyermeket.
És így ezen a festményen a kezek által az apának két nagyon fontos tulajdonsága van jelen. Egyrészt a határozottság és az erő, másrészt pedig a szerető, óvó, gondoskodó létes keze. Amikor Istenre, mint mennyei atyára gondolok, akkor számomra valami egészen hasonló jelenik meg a mennyei atya. Az erejével, a határozottságával, a szilárdságával, ugyanakkor az óvó, gondviselő és szerető létével. Természetesen ez együtt lehet, hogy az atyában is együtt van, egy apában vagy egy emberben is. De mégis Isten számomra így jelenik meg. Érdekes, hogy egyébként, mivel ugye Krisztus is atyának szólítja, mindig egy férfi kép van előttünk. Érdekes, ahogy Rembrandt ezt a női ességet, a szeretetet, az óvást, ezt így jeleníti meg. Érdemes megnézni ezt a képet otthon. A Heidelbergi KT utolsó szakaszához érkeztünk a múlt héten, és haladunk a mai vasárnapon is az imádság részhez, és ezen belül pedig az úri imádsághoz. A 120. kérdés csak erről szól, hogy miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk, mi atyánk. Azért, hogy mindjárt imádságunk kezdetén Isten iránti gyermeki félelem és bizalom ébredjen bennünk. Ez imádkozásunk fundamentuma, mert Isten Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, sokkal inkább megadja nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat. Mai Isten tiszteletem, szeretném, ha atyákra figyelnénk, és arra figyelnénk, hogy mit is jelent ez, hogy mi Istent így szólíthatjuk meg, hogy mi atyánk. Milyen kapcsolatot jelent ez, milyen viszonyulást feltételez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Hogy sokszor elmondjuk, és talán ez az az imádság, melyet az elsők között megtanultunk a szüleinktől, vagy nagyszüleinktől. A példázatban, amely előttünk van, ez a példázat ezt a címet kapta, hogy a tékozló fiú. És egy olyan fiúról olvasunk benne, aki oda megy egyszer az ő apjához, és elkéri az örökséget. Fontos azt tudnunk, hogy ezzel tulajdonképpen a legnagyobb tiszteletlenséget követi el. Még él az apja, de ő ezzel a cselekedetével azt kommunikálja, hogy nincs rá szükségem, sőt, mondhatjuk így is, hogy halott vagy a számomra. Nem akarom, hogy többé közöm legyen te hozzád. Az örökségre gondolunk, akkor arra csak úgy gondolhatunk, mint ami akkor jár, hogyha valamelyik ősünk, vagy valaki közeli hozzátartozónk eltávozik az élők sorából. Ennek a fiúnak még nagyon is él az apja, és mégis elkéri az örökségből a ráeső részt. Hogy néhány nap elteltével elköltözik otthonról, és elszórja a pénzét. Itt az igében nem olvasunk még arról, hogy mire is tékozolja el a vagyonát, hogy valóban az történt-e, amit az idősebb testvér mond, de tulajdonképpen nincs kizárva, hogy dodzódott, nőzött, és egyszer csak semmilyen nem maradt. És arról olvasunk, hogy akkor elszegődik Biszló pásztornak, és olyan nagy már az éhség, hogy szeretne a disznók eredeléből enni. Az új fordítással szemben a Károli nagyon jól egyébként moslékot fordít. De nem engedi a gazda még ezt sem az ő számára. A legnagyobb mélységbe jut, ahova juthatott. És Jézus úgy ábrázolja ezt a tékozó fiút, hogy a kor zsidósága is már egy nagy ellenszenvet érezhetett ezzel a fiúval kapcsolatban. Nem csak azért, mert megtagadja az apját, hanem azért is, mert egy olyan munkához lát, vagy egy olyan munkája lesz, talán már nem válogathatott, ami a legmegvetettebb munkák közé tartozott. A disznópásztorság. Mert hogy Izraelben a sertés tisztátalan állat volt. Nem érintkeztek a disznóval, azt pedig végképp, hogy ettek volna disznóhúst, az nem volt megengedett a mózesi törvények szerint. És ennek a fiúnak disznópásztornak kell lennie. Lehet, hogy valamelyik környező néphez ment, ahol azért disznóhúst fogyasztottak. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy még mélyebbre süllyed. Mert a disznók eledeléből szeretett volna enni. Gyakran egyébként ebben az időben egy fának a termését adták a disznóknak. Egy olyan termést, ami hát nem éppen finom volt. De ő ezt is ette volna csak, hogy valahogy életben maradjon. És ebben az óriási mélységben elhatározza, hogy hazatér és bocsánatot kér apjától. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És amikor ezt elhatároz, akkor elindul. És olvasunk egy nagyon különös jelenetet. Mert hogy annak vagyunk a tanúi, hogy ezt a fiút várják haza. Nem arról olvasunk, hogy egyszer csak bekopog, és az apja elcsodálkozik, hogy hát te meg hogy kerültél ide. Hanem arról olvasunk, hogy az apa várja, és már messziről szalad elé. Várja azt a fiút, aki elveszett az, volt az ő számára. Kicsit úgy jelenik meg, bár talán hamisan ez a kép előttem, mint hogy lehet látni még a mai napig kis falvakban, sokkal inkább Erdélyben, meg Kárpátalján, hogy a házak előtt kis padok vannak, és oda kiülnek az idősek esténként, vagy vasárnap délután, és figyelik, hogy ki jön, megy, és hogyha valaki ismerős jön, akkor esetleg megszólítják, odaül mellé, beszélgetnek egy kicsit, legykálnak, aztán megy haza, vagy megy tovább az útjára az illető. Úgy jelenik meg előttem ez az apa, mint aki kint áll, vagy kint vár, napról napra, és várja haza azt a gyermekét, aki azt mondta, hogy nincs rá szükségem. És amikor meglátja távolról, mocskosan, szakadtan, akkor elébe fut és átöleli. És azt sem engedi meg, hogy a fiú végig mondja a mondatot, amit elhatározott előre. Csak az első fele hangzik el a mondatnak, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. És az apa már felemeli, szól a szolgáknak, hogy húzzanak gyűrűt az ujjára, adjanak rá tiszta ruhát, rendezzenek egy lakomát. Tulajdonképpen nem tesz más, mint visszafogadja az ő fiává és gyermekévé azt, aki őt megtagadta. Nem tudom, hogy megvan-e az iratterjesztésben Tim Kellernek a könyve, ami erről a példázatról szól. Talán ez az igehirdetés egy kicsi könyvajánló is, javaslom mindenkinek, hogy olvassa el. Tim Keller írt egy könyvet, aminek ez a címe, hogy a tékozló Isten. Mert hogy miről is van szó ebben a példázatban? Azt látjuk, hogy a Bibliában a felirat ez, hogy a tékozló fiú, és úgy tűnik, mintha valóban egy, ő lenne a főszereplő. Elmegy, megtagadja az apját, elmegy és visszatér. Happy end. Vannak írásmagyarázók, és tudok velük azonosulni, akik azt mondják, hogy nem csak a tékozló fiú miatt hangzik el ez a példázat, hanem az idősebb testvér miatt is. Aki látszólag végig otthon van, és közössége van az apjával, de nincs valós közösség. Ez nagyon jól látszik az ő párbeszédükből. Óriási ez a távolság, ami kettőjük között van. És nem érti azt, hogy az ő apja mit csinál, és miért teszi, amit tesz. Sokan azt mondják, hogy az Izrael népe, aki végig talán ott volt az Isten közelében, de mégsem volt valós közössége a mindenható Istennel, mert távol élt tőle. Azonban, hogyha ezt a példázatot megnézzük az elejétől a végéig, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a példázat az apáról szól. Arról az apáról, akit megtagadnak, arról az apáról, amelyik vár, amelyik megbocsát, amelyik visszafogad, és amelyik kérlelő szeretettel fordul oda a nagyobb testvérhez. És ezt az egész példázatot nem más, mint az apai, atyai szeretet ragyogja be. És Rembrandt festménye nekem ezért nagyon megragadó. Mert látszik rajta az a szeretet, amivel az apa fordul az ő tékozó fiához. A határozottság és a szeretet, az erő és a szelítség. Ebben a példázatban Krisztus rólunk beszél, és a mennyei atyáról. Rólunk, akik egykor azt mondtuk Istennek, hogy nincs rá szükségem. Amit te adsz, az kell, de én szabadságra vágyom. Szól arról az emberről, amelyik távol kerül az atyai háztól, és megtapasztalja az élet mélységét. Szól arról az emberről, aki az élet mélységében rádöbben arra, hogy mit is veszített el, amikor ő távol került az ő atyától, és bűnbánatra indul, és elindul, hogy bocsánatot kérjen. Szól az apáról, a mennyei atyáról, aki várja haza az ő tékozló gyermekét. Szól a mennyei atyáról, aki visszafogad az ő szövetségébe. Szól a mennyei atyáról, aki Krisztusért úgy tekint ránk, mint az ő gyermekeire. Nagyon fontos az, ahogy az úri imádság kezdődik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mert ez a megszólítás, ez befogadás integrál. Az úri imádság nem egyéni ima. Nem véletlen az, hogy többes számban van. Mi atyánk. És az egész imádságot végig kíséri ez a többes számú megszólítás. Ez az imádság Isten gyermekeinek a közös imádsága. Sok helyen úgy mondják el, egyébként Isten tisztelet végén a mi atyánkot, hogy a gyülekezeti tagok megfogják egymás kezét. Kifejezve azt, hogy ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei. Még akkor is, hogyha sokfélék és különbözőek vagyunk. A megszólításban benne van, hogy az az atyánk, aki Jézusnak is az atya. Az az atyánk, aki a mellettünk ülőnek is az atya. Sőt, aki adott esetben haragosomnak is az atya. Amikor így szólunk mi atyánk, akkor Isten egyházának és gyülekezetének a részesévé leszünk. A megszólítás nem csak azokkal von közösségbe, akikre úgy tekintünk, mint testvérre, hanem azokkal is, akikre Isten tekint úgy, mint gyermekeire. Egyszer beszélgettem egy lelkészel, és kicsit viccesen, de mégis valahol komolyan azt mondta, és nem kell szentírásnak venni ezt a mondatot, de azt mondta, hogy a mennyország az nem csak az örömnek és a boldogságnak lesz a helye, hanem a megdöbbenésnek is a helye. És két dolgon fogunk megdöbbenni, az egyik az az, hogy kik nincsenek ott, a másik meg az, hogy kik vannak ott. Én nem tudom, hogy megdöbbenünk-e azon, hogy ki nincs ott. De attól tartok, hogy azon igen, hogy kik vannak ott. Mert hogy az Isten atyai szeretete, én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni. És az Isten atyai szeretete afelé is árad, aki felé a mi testvéri szeretetünk nem. Amikor így imádkozunk, hogy mi atyánk, talán ez az imádság különös jelentőséggel bír a reformációnak az évében. Lajos Misén és Süveges Atya, a katolikus pap, minden októberben legalább egyszer megérti a számomra azt, hogy hogy lehet az elszakadást ünnepelni. És akkor én mindig azt mondom neki, hogy mi nem ünnepeljük az elszakadást, hanem mi azt ünnepeljük, hogy a középpontba Krisztus került, a hit került, az Isten kegyelme került, és hogy mi visszatértünk ahhoz az alaphoz, ami a Szentírás. Amikor így szólunk, hogy mi atyánk, akkor olyan közösségben vagyunk, ami talán nincs meg a felekezetek és az egyházak között. Egy olyan közösségnek vagyunk a részesei, melyet teológiában neveznek így is, hogy a láthatatlan egyháznak a közössége. Ami azoknak a közössége, akik Istenre, mint atyára tekintenek. És nem feltétlenül azoknak a közössége, akik reformátusok vagy más felekezethez tartoznak. Azoknak a közössége, akikre Isten úgy tekint, mint szeretett gyermekeire. Ez a példázat az Istenről szól, és az ő elfogadó szeretetéről. Ha megnézzük a példázatot, akkor azt látjuk, hogy a fiú eljut egy pontig. Arra, hogy rádöbben az ő nyomorúságára. Tehát mondhatjuk azt is, hogy az ember is eljut ide, és meg talán oda is, hogy szükségem van segítségre. Vagy talán szükségem van Istenre. De a fiú oda soha nem juthatott volna el, hogy az atyai házba visszafogadják. Emberileg talán odáig eljuthatott volna, hogy bocsánatot kér, és az apa fölfogadja őt béresnek. De még ez is nagy dolog, azt hiszem, az előzmények után. De addig nem juthatott volna semmiképpen, hogy az ő apja úgy tekintsen rá, mint szeretett gyermekére. Talán mi is eljutunk az életünk mélységében oda, hogy szükségünk van valakire vagy valamire, hiányzik valaki az életünkből, aki békességet adna, akinek a szeretetét nap mint nap megtapasztalhatjuk. De az Isten országának részeseivé csak Isten kegyelméből lehetünk. Az atyai házba csak azért kerülhetünk vissza, mert az atya befogad. Csak azért vehetünk részt az ünnepi lakomán, mert az Isten oda besegít és behív. Egyébként ez az ünnepi lakom, ez a mennyek országát szimbolizálja. Mérhetetlenül nagy kiváltság és ajándék, hogy ahogyan a példázatbeli apa visszafogad, úgy bűnbánat után a mennyei atya is. És ebben nincs semmi érdemünk. Ahogy abban sincs érdemünk, hogy őt atyánknak szólíthatjuk. Ez Krisztusért lehetséges. Egyébként, ha elolvassuk Jézus Krisztusnak az imádságait, melyek az evangéliumokban vannak, akkor azt látjuk, hogy Isten mindig atyának szólítja Istent. Mindig egészen közelinek. Ő érette kapjuk ezt az ajándékot, hogy mi is így szólíthatjuk őt. És ahogy az apa várta haza példázatban a gyermekét, hiszem és vallom azt, hogy úgy várja haza a mennyei atya a tékozó embert, aki ő nélküle él. Hagyja Isten, hogy amikor imádkozunk az úri imádsággal, akkor átjárja a szívünket annak az öröme, hogy mi Isten atyának szólíthatjuk. Nem egy távoli úrnak, aki elérhetetlen a számunkra, hanem egy olyan úrnak, aki Krisztusban közel jött hozzánk, és fiává fogadott. Adja Isten, hogy ennek öröme, áldása átjárja a szívünket. És adja Isten, hogy tudjunk hűségesen úgy élni, mint az ő szeretett gyermekei. Krisztus segítsen ebben bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, hogy úgy szólíthatunk meg téged, hogy mi atyánk. És azzal a bizonyossággal tehetjük ezt, hogy Jézus Krisztusban te gyermekeiddé fogadtál bennünket. Urunk, áldunk téged azért, hogyha életünk során elhangozhatott ez a nagyon fontos mondat az ajkainkról, mint a tékozó fiú is elmondott, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Urunk, áldunk téged azért, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, megbocsátod bűneinket, és megtisztítasz bennünket minden hamisságtól. Köszönjük, Urunk, azt, hogy eléd roskadhatunk bűnbánattal és alázattal, és szilárd lehet a reménységünk, hogy te könyörülsz rajtunk, és felemelsz, bekötözöd a sebeinket, megtisztítod a mi életünket és szívünket, és bevonsz a veled való közösségbe, mennyei lakomába. Urunk, bocsáss meg azt nekünk, hogyha meg is tapasztaltuk a te szeretetedet és kegyelmedet, mi mégis oly könnyen elbukunk és elesünk. oly könnyen tévedünk el arról az útról, melyre Te elhívtál. Urunk, segíts bennünket hűségesen élni. Segíts bennünket azon az úton járni, amelyet Te utad, és amelyen Te dicsőítesz meg. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket. Kérünk, Urunk, azért, hogyha az életünk mélységekben van, akkor emelj föl és erősíts meg bennünket. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért. Hát könyörögjünk most különös azért a testvérünkért, aki kórházban van. Te adj neki erősödést és gyógyulást. Könyörgünk a lelki terhek alatt levőkért. Töltsd be őket szent lelkeddel, és erősítsd meg őket. És könyörgünk, Urunk, egész gyülekezetünk közösségéért. Könyörgünk azért, hogy mind többeknek ne csak az ajkáról, hanem a szívéből hangozzék el, hogy mi atyánk. Könyörülj meg, Urunk, ezen a közösségen, hogy veled való élet olyan kedves és kívánatos legyen, hogy mi ne akarjunk nélküled lenni és élni. Krisztusért kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, légy velünk az előttünk lévő héten, a munkánkban, vagy éppen abban, amivel foglalkoznunk kell. Segíts bennünket, és áldj meg bennünket. Áld meg családjainkat, áld meg egyházunkat, és áld meg népünket is. Krisztusért kérünk, Urunk, mennyei Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. És fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal, és ha valaki a közelünkben van, akkor közösségként bátran egymás kezét megfogva is imádkozhatjuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.